Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A negyedszázad a miniszterelnökként vagy államfőként hatalomban lévő Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin hatalmas fölénnyel megnyerte az oroszországi háromnapos elnökválasztást. Az Oroszországot 2000 óta irányító most 71 éves Vlagyimir Putyin ezzel újabb 6 évre bebetonozhatta a hatalmát, és így megdöntheti Josif Stalin néhai szovjet diktátor rekordját, aki csaknem 30 éven keresztül volt a Kreml ura. Vlagyimir Putyin mellett három mondhatni ismeretlen, de Kreml-barát politikusra lehetett még voksolni, de kétség sem férhet ahhoz, hogy ők az indulásukkal csak a verseny látszatát próbálták mímelni. A hivatalban lévő államfő több mint 58 millió szavazatot kapott, ez a legmagasabb szám az orosz elnökválasztások 1991-ben elkezdődött történelmében, és ahogyan Charles Michel, az Európai Tanács elnöke fogalmazott, igazi ellenfelek nélkül, ellenzék nélkül zajlott az államfőválasztás, és szabadság nélkül tehetjük hozzá. A mai napra kézben arról beszélgetünk, hogy mit kell mindenképp szem előtt tartani a szigorúan ellenőrzött orosz elnökválasztással kapcsolatosan. Németh András, a HVG külpolitikai szakírója a vendégem. Jó napot kívánok, szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, köszönöm én is a meghívást.
Hogyan kell szemlélnünk ezt a fényes diadalt? Van egy diktátor, aki mégis azt akarja, hogy őt a nép megerősítse a hivatalában. Itt mi a cél? Az, hogy visszamenőlegesen a lehető legtöbb ember jóvá hagyja a döntését, a döntéseit, például az Ukrajna elleni invázió megindításával kapcsolatos döntését?
Ez is az egyik cél, de az is mindenképpen cél, hogy a következőkben hozott intézkedéseket valamivel legitimálja. Tehát én arra gondolok, hogy itt Oroszországnak, hogyha győzni akar, akkor mozgósítania kell, tehát hogyha elrendelnek még egy részleges, vagy akár egy általános mozgósítást, akkor sokkal könnyebb ezt a döntést meghozni, hogyha Putyin rá tud mutatni arra, hogy őt az orosz népesség 87-88%-a támogatta. Ez mindenképpen egy dolog, és minden diktátornak szüksége van azért arra, hogy mutassák, hogy a nép mögöttük van. Tehát hogyha azért visszaemlékszünk a szocializmusban, ott is voltak választások, igaz, hogy csak egy jelölt indulhatott, de ott is voltak választások, és akkor minden egyes alkalommal a magyar, a román, a német, a csehszlovák kommunista párt megünnepelte a történelmi jelentőségű győzelmet. Tehát minden diktatúrának szükség van arra, hogy mutassa, hogy van támogatottsága, de hogyha már erről beszélünk, akkor az is egyértelmű, hogy biztos, hogy itt kozmetikázva voltak a számok, tehát én nem hiszem el azt, hogy 88%-a az orosz választóknak Putyint támogatja, azt sem hiszem el, hogy minden korábbinál magasabb 77%-os volt a részvételi arány, tehát ezek mindenképpen fals adatok. Azt is tudjuk, hogy komoly nyomásgyakorlás volt arra, hogy az emberek menjenek el választani, de egy háromnapos választásnál rengeteg lehetőség van arra, hogy nap különböző szakaszaiban, akár éjszaka bedobáljanak még néhány százezer vagy néhány millió voksot, amely Putyin támogatja.
Szeretném, hogyha erre még részletesebben kitérnénk egy picit, de itt említetted azt, hogy korábban a diktatúrákban egy jelölt indulhatott, most Vlagyimir Putyin mellett volt három jelölt, viszont fontos megjegyezni azt, hogy a hatóságok az államfőválasztási versenyből kizárták az egyetlen háború ellenes indulót, Boris Nagyesdjint, annak dacára, hogy őt emberek tízezrei biztosították a támogatásukról. Az ő részvétele veszélybe sodorta volna azt a narratívát, miszerint a nemzet egésze felsorakozott Vlagyimir Putyin és az ő háborúja különleges hadművelete mögött?
Mindenképpen igen. Tehát ugye Nagyesdjinnak nem lett volna esélye a győzelemre, de akár hogyha kapott volna 10-15%-ot, az már egy jel arra, hogy az orosz társadalom jelentős része mégsem támogatja Putyin háborúját. De hát ugye nem csak Nagyesdjin nem indulhatott, hanem valódi ellenzéki sem, tehát azért többeket már azonnal diszkvalifikáltak az indulásból, hát meg ugye be vannak az ellenzéki pártok, ellenzéki szervezetek, mozgalmak tiltva, mint szélsőséges mozgalmak. Tehát Oroszországban mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ne indulhassanak azok, akik nem támogatják valamilyen szinten Putyin elnök hatalmát. Tehát ugye említetted ezt a három jelöltet, tehát Nikolaj Haritonov, a kommunista párt jelöltje, másik a liberál-demokrata pártnak a jelöltje, Szlucki, a harmadik pedig Jaroszláv Davankov, ezek mind olyanok, akik nem valódi alternatívák. Tehát a kommunisták is, a liberál-demokraták is évtizedek óta ott ülnek az orosz parlamentben, és minden olyan törvényt megszavaznak, amely valamilyen okból fontos Putyinék számára. Tehát ez egy ugyanúgy egy jelöltes választás volt, mint a szocializmusban, csak három biodíszletet oda raktak, hogy valamivel színesítsék a kínálatot, de tényleg ez nem volt valódi választás.
Van egy 140 milliós ország, rekordmagas részvétellel megválasztották Vlagyimir Putyint államfőnek, ismét megválasztották, 75%-os volt a választási részvétel, de mintha minden eddiginél kevésbé lett volna fontosabb a látszat. Tehát annak a látszatnak a fenntartása, hogy itt valamennyire is demokratikus a választás, és itt nem csak arra gondolok, hogy a legtöbb rivális emigrációba kényszerült, börtönben van, vagy éppen halott, hanem arra is, hogy nem engedtek be például nemzetközi megfigyelőket, és idén először nem engedtek be nemzetközi megfigyelőket a választásokra.
Igen, de azt kell, hogy mondjam, hogy független attól, hogy a korábbi választásokon voltak külföldi jelöltek, azok sem voltak demokratikusak. Tehát azért azt is tudjuk, hogy a korábbi választásokon sem indulhatott olyan jelölt, aki valódi ellenfél lehetett volna. Tehát amióta Putyin van hatalmon, azóta egyetlen elnök választás sem volt, ami valóban demokratikusnak lett volna nevezhető. Sőt, amikor ugye ő két mandátum után 2008-ban átült négy évre a kormányfői posztra, és az akkor addigi kormányfőből, Dmitrij Medvegyevből csináltak négy évre államfőt, vagy öt évre, akkor az a választás sem volt demokratikus. Tehát nem véletlen, hogy akkor 2011-ben, 2012-ben nagyon komoly ellenzéki tüntetések kezdődtek, és még egy fontos dolog, hogy ugye most így említettem, hogy 2011-2012-ben voltak tüntetések a választási csalások miatt. Mostanra annyira le van építve az ellenzék, annyira diktatúrává vált Oroszország, hogy már gyakorlatilag senki nem mer kimenni az utcára tiltakozni, mert valóban kockáztatja a többiös börtönbüntetést.
Németh András, a HVG külpolitikai szakírója mai napra kész vendége. Arról beszélgetünk, hogy mit kell mindenképp szem előtt tartani a szigorúan ellenőrzött orosz elnökválasztással kapcsolatosan, amelyen Vlagyimir Putyin hatalmas fölénnyel ismét nyert. A győzelme bejelentését követően Putyin azt hangoztatta, hogy az eredmények mutatják, hogy a nemzet egy csapat. Fel lehet mérni azt, hogy a lakosság valójában mennyire támogatja Vlagyimir Putyint?
Pontos számokat ugye aligha lehet tudni, de van a Levada Központ nevezetű, szerintem még messze a legfüggetlenebb közvéleménykutató cég Oroszországban, amelyet ugye szintén szélsőséges szervezetként és idegen ügynökként, csak idegen ügynökként minősítettek szélsőséges szervezetként, nem. Tehát ennek az intézetnek a felmérése szerint is 80% fölött van azoknak az aránya, akik valamilyen szinten támogatják Putyint. Tehát az orosz társadalomban valószínűleg tényleg van egy komoly támogatottság. Mondjuk azt kétségbe vonom, tehát azért ugye épp arról beszéltünk eddig, hogy Oroszország azért diktatúra, és hogyha oda megy valaki, és azt mondja, hogy egy közvéleménykutató cégnek az ember, és megkérdezi, hogy támogatja az ukrajnai háborút, és támogatja Putyin elnököt, akkor szerintem nagyon sokan vannak, akik nem fogják azt mondani, hogy nem, még ha azt is gondolják, hogy nem. De ennek ellenére szerintem az orosz lakosság nagyobbik része valóban támogatja Putyin, már csak azért is, mert teljes egészében Putyin mögött áll a média, és ez a média ez minden nap mossa az emberek agyát, tehát Ukrajnát most gyakorlatilag egy náci országként állítják be, a nyugatot úgy állítják be, hogy ez egy olyan tömb, amelyik a náci Ukrajna mögött áll, és Oroszország most már igyekszik magát legalábbis a belföldi közönségnek úgy eladni, mint hogy egy ostromot vár lenne. És akkor, hogyha az ember egy ostromot várban lakik, akkor még azt nem is szereti nagyon a kapitányt, akkor is könnyebben áll ki mögötte, mint egy kevésbé veszélyes időszakban. Tehát a kérdésedre erősen válaszolva, magas valószínűleg a Putyin mögötti támogatás, de valószínűleg nem olyan magas, mint ezt a közeli kutatások mutatják.
Azt látjuk, vagy fel lehet mérni, hogy mennyire törékeny a Oroszországban Vlagyimir Putyinnak a rendszere. Itt emlékszem, hogy amikor Prigozsin fellázadt ellene, akkor arról beszéltünk, hogy hát kezd repedezni a rendszer.
Én most is erre gondolok, tehát amikor az általában említett Prigozsin lázadás volt, akkor azért nagyon látványos és fontos volt az, hogy gyakorlatilag a biztonsági szervezetek, a hadsereg, a rendőrség nem állt ellen Prigozsinéknak, hanem azt várta, hogy mi lesz ebből. Én nem hiszem azt, hogy a Putyin rezsim ennél jelenleg stabilabb lenne. Tehát az biztos, hogy a hatalma lévő elitben, akár a hadseregben, akár a rendőrségben, akár a titkosszolgálatokban vannak belső ellentétek. Tudják azt, hogy ez a hadművelet azért nem úgy zajlik, mint ahogy szerették volna. Tehát én úgy érzem, hogy nem, tehát még a számok ellenére sem annyira stabil Putyinnak a rendszere, mint azt ők láthatni szeretnék, és ezt a Prigozsin-féle lázadás megmutatta. Most természetesen nincs olyan ember, aki föllázadna ellene, de ezt mindenképpen azért figyelembe kell venni, hogy gyakorlatilag akadálytalanul tudott egy lázadó hadsereg egészen Moszkva közelébe eljutni.
Az Oroszországot 2000 óta irányító most 71 éves Vlagyimir Putyin újabb 6 évre bebetonozhatta hatalmát a Kremlbe. A 58 millió szavazatot kapott, ez a legmagasabb szám az orosz elnökválasztások 1991-ben elkezdődött történelmében. Mit üzen ez a tény a nyugatnak?
A nyugatnak ez semmit nem üzen. Maximum annyit üzen, hogy Putyinek jól tudták manipulálni a választást. Tehát valamennyi nyugati politikus egyből elmondta, hogy egyrészt ezek a választások nem voltak szabadok, nem voltak demokratikusak, nem voltak átláthatóak. Mindenki azt sugallja, hogy ezeket az eredményeket a Putyin saját maga rajzolta meg és fogadtatta el hivatalosan. Tehát ez a nyugatnak tényleg csak annyit tud üzenni, hogy Oroszország egy diktatúra. Én nem hiszem, hogy ettől bármiféle félelem kialakulna a nyugati politikusok között, sőt talán inkább az a vélemény erősödik, hogy mindent el kellene követni, hogy ez a fajta putyini rezsim ne tudja megnyerni az ukrajnai háborút. Ez a választás alapvetően a belföldnek szólt. Én nem tudom, hogy a belföldön ez mennyire lesz szintén hatékony, mert azért az oroszok is, ha lehetük, mélyen tudják, hogy ezek a választások nem igazi választások voltak. Ez leginkább Putyinnak volt fontos, hogy mutathassa az ő legitimitását. Hát a korábbi hírek szerint teljesen egyértelmű volt az, hogy minden tekintetben rekordot akartak elérni, részvételárány szempontjából is, támogatottság szempontjából is, és lássuk, hát a rekordot elérték. Tehát még egyszer röviden, én nem hiszem, hogy a nyugat ettől bármiféle módon megváltoztatná Putyinról, kialakult véleményét.
Mert hogy azt hallottuk, hogy mit üzent Vlagyimir Putyin a nyugatnak, megszállottan hangoztatta, hogy a nyugat összeesküdt ellene, a nyugat összeesküdt Oroszország ellen, és Vlagyimir Putyin továbbra is annak az, nem tudom, mondhatom azt, hogy ábrándnak a rabja, hogy ő helyreállítja az orosz birodalmat. Most, hogyha ezeket nézzük, akkor ez az üzenet, hát nem tudom, nem töltheti el nyugodtsággal a nyugati vezetőket.
Tehát ez már ez eddig is ismert volt. Tehát ugye az elmúlt hónapok máshol sem szóltak, hogy Oroszország némi rendszerességgel, atomfegyverrel fenyegetőzött. A második vonalos politikusok köztük Dmitrij Medvegyev, aki a fő híjává vált, el akarta foglalni a balti köztársaságokat, Lengyelországot, egész Ukrajnát. Tehát ez a fajta fenyegetés, ez azóta is megvan, de az is biztos, hogy Oroszország valóban egy agresszív ország, de azért azt most látjuk, hogy ami Ukrajnában történik, azért azt mutatja, hogy az orosz hadsereg, ami az agresszivitásnak és az agresszivitás által kijelölt céloknak a fő megvalósítója, azért korán sem teljesít úgy, mint ahogy attól a nyugaton tartottak volna, vagy Oroszországban reménték volna. Az más kérdés, hogy Oroszország ebből a háborúból nagyon sokat tanul. Tehát szemmel láthatóan változik az orosz hadsereg taktikája, eredményesebben jobban harcolnak, és néhány éven belül a nyugati szakértők azt mondják, hogy 7-8 év múlva lehet egy olyan erő Oroszországból, amely akár el is határozhatja egy NATO országnak a megtámadását, különösen akkor, hogyha Amerikában Donald Trump és az ő szövetségesei diadalmaskodnak, akik ugye vagy ki akarnak vonulni a NATO-ból, vagy pedig csökkenteni akarják az amerikai szerepvállalást a katonai szövetségbe, és Európára akarják rábízni a kontinens teljes védelmét.
Igen, tehát, hogy ameddig tartunk, Moszkva és Washington között a hidegháború óta nem volt ennyire mély ponton a viszony, és igen, Vladimir Putyin előreláthatólag jó hírnek veszi, hogy ha Donald Trump nyer novemberben, mert ugye akkor arra számítanak Moszkvában, hogy akkor a Kijevnek nyújtott támogatás az leáll. Tehát ekkora kihatással lehet a Putyin következő 6 évére a Fehérházban zajló történés is?
Én ebben biztos vagyok. Tehát még akkor is, hogyha azt is tudjuk, hogy akármit mond Donald Trump, azért az amerikai törvényhozásban a republikánusok között is nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy Oroszország veszélyes, és nem szabad hagyni, hogy Ukrajnában győzön, de mindenképpen, ha Donald Trump nyeri az elnökválasztást, akkor azért várható egy politikai fordulat Washingtonban, ami semmiképpen sem kedvező Ukrajnának. És annak ellenére, hogyha esetleg folytatódik is, mert szerintem valamilyen szinten folytatódni fog Ukrajna segélyezése, az még nagyobb baj, hogy Trump teljes mértékben kiszámíthatatlan. Tehát azért az elmúlt, amikor ugye 4 évig jó volt az elnök, azért láttuk, hogy kiszámíthatatlan politikát folytatott, akár a nyugati szövetségesekkel való viszonyban, akár a Kínával kapcsolatban. Tehát, hogyha ő győz, akkor megint 4 év teljes bizonytalanság vár a nyugatra, ami mindenképpen gyengíteni fogja a nyugat erejét. És ez egy komoly veszély ebben a helyzetben.
Vladimir Putyin a háborút élet-halál kérdésnek tünteti fel az oroszok szempontjából. Ez egyértelművé vált az elmúlt 3 napban, meg korábban is. Mennyire áll távol a valóságtól az a kijelentés, hogy valójában ez a háború, ami most zajlik Ukrajna ellen, ez sokkal lényegesebb az ő túlélése szempontjából?
Hát ez az ő túlélése szempontjából lényeges. Tehát Oroszország akkor sem fog megszűni létezni, hogyha ez a háború nem győzelemmel ér véget Oroszország számára, csak ugye Putyin hatalma és ha kerül veszélybe, mert azt nem tudom elképzelni, hogy egy elvesztett háború után Putyin még hatalomban tudjon tartósan maradni. Tehát ez az ő hatalmának a túléléséről szól, és viszont minél tovább tart ez a háború, Oroszország annál nagyobb árat fog ezért fizetni. Tehát én változatlanul úgy vélem, hogy annak ellenére, hogy pillanatnak a front helyzet nem Ukrajnának kedvez, hosszú távon ezt a háborút Oroszország nem tudja megnyerni. Tehát hogyha el is foglal egyes területeket Ukrajnából, a szankciók érvényben fognak maradni Oroszország ellen, és ezek a nemzetközi szankciók szép lassan azért folytják Oroszországot. Tehát Oroszország nem nő olyan tempóval, mint nőhetne, nem jut külföldi befektetésekhez, nem jut külföldi technológiához, párja állam, és ez hosszú távon azért mindenképpen hatással lesz az ország erejére.
Itt beszéltünk arról, hogy mit üzen Vladimir Putyin újabb mandátuma a nyugatnak, vagy mondtad azt, hogy semmit nem üzen. Világpolitikai szempontból van ennek jelentősége, és úgy kérdezem ezt, hogy a Financial Times-on olvastam azt, hogy a mostani oroszországi választás az abból a szempontból emblematikus, hogy Vladimir Putyin, a korábbi KGB ügynök Vladimir Putyin, az mekkora károkat okozott az országának. Itt beszéltünk arról, hogy szétverte a politikai versenyt, háborút szabadított nem csak az országára, hanem a földrészre háborút szabadított. Az áldozatok száma, több százezer emberről beszélünk, de gyakorlatilag nem tudjuk azt, hogy a háborúnak mekkora az ember áldozata. És az, hogy most újabb mandátumhoz jutott, az előzőeknél nagyobb fenyegetést jelent Európa és a világ számára, vagy ugyanott vagyunk, mint ahol voltunk két évvel ezelőtt, vagy 2014-ben?
Szerintem a fenyegetés nő, de azért nő a fenyegetés, mert Oroszország valamilyen szinten hatékonyan rombol. Tehát azt azért látjuk, hogy Putyin az elmúlt 20 évben semmit sem épített, viszont rombolt, és próbálja rombolni az Európai Unión belül, vagy a nyugati világba vetett hitet, a demokráciába vetett hitet. Folyamatosan látjuk azt, hogy ezekkel a Szentpétervár és egyéb városokban lévő trollgyárakban, ahol ezer számra születnek a közösségi oldalra kitett posztok, rombolják, próbálják rombolni, kétségbe vonni a nyugati értékeket, pontosságát, próbálják relativizálni az igazságot, és ez a fajta aszimmetrikus hadviselés valamilyen szinten hatékony, és hogyha ez folytatódik még 6 vagy akár 12 éven keresztül, ez komoly károkat fog okozni Európában és az egész nyugati civilizáció számára. Ez azt is látjuk, hogy Oroszország ugye nem csak ezt a propaganda és valamilyen szintű hibrid háborút folytatja nyugateren, hanem támogatja a szélső jobb oldali erőket is. Tehát mindenféle olyan erőt támogat Oroszország pénzzel, propagandával, amely szintén próbálná leépíteni ezt az európai egységet, vagy a nyugati világ egységét, akár mondjuk a alternatíva németországi nevezetű pártot, vagy Olaszországban a szélső jobboldali pártokat. Azt nem akarok tovább menni még, hogy kiket támogatnak itt Európában, de akár beszélhetünk a magyar kormányról is, amelyik feltűnően baráti viszonyban van Oroszországgal, számomra teljesen érthetetlen okok miatt.
Beszéljünk egy picit arról, hogy az oroszországi választások előtt, meg az a választás első napjában, hogy nagyon sokat lehetett olvasni arról, hogy a fiatalokat mennyire mozgósítják. Itt iPhone-t lehetett nyerni, porszívót lehetett nyerni, ha részt veszel a választásokon, de volt, akit azzal fenyegettek, vagy voltak olyan egyetemisták, akiket azzal fenyegettek, hogyha nem mennek el szavazni, és nyilván nem Putyinra szavaznak, akkor megszüntetik a hallgatói jogviszonyukat az egyetemmel. A győzelmet fiatalok biodíszletében fiataloknak mondta el Vlagyimir Putyin. Ennek van üzenetek? Kell ezzel foglalkoznunk?
Persze, mindenképpen. Tehát Putyin imádja a fiatalokat, és volt egy újságcikk, ahol egy orosz kormányhoz közel álló személy mondta azt, hogy Putyin elnök meg van győződve arról, hogy a fiatalok egy emberként támogatják őt, és a többiek nem merik megmondani neki, hogy ez azért nem feltétlenül igaz, és ezért rendeznek ilyen biodíszlet fiatal társaságot, hogy kielégítsék Putyin vágyát, hogy lássa azt, hogy Oroszország jövője is mögötte van, nem csak az idősebb generációk. Tehát ez nagyon fontos számára, és ezt a propagandistái ezt végre is hajtják, ezt a parancsot, de hát azért azt is látjuk, hogy Oroszországot, amióta Putyin hatalmon van, körülbelül 5 millió ember hagyta el, és ezeknek az embereknek a nagyon nagy része, szerintem többsége fiatal volt, olyan fiatal, aki aktív, jól képzett, és súlyos veszteséget jelent a távozásuk az ország számára.
Tudjuk azt, hogy a fiatalok valójában hogyan viszonyulnak Vlagyimir Putyin rendszeréhez? Emlékezzünk csak Navalnyi halálára, volt egy, nem tudom mennyire engedték azt a temetést, volt egy kiállás Navalnyi mellett, de hogy igazából egy több milliós nagyvárosban nagyon kevesen mutatták ki az akaratukat.
Igen, de közvetve azért tudjuk, tehát már ugye utaltam a Levada közönkutató intézetre, amelyik adatokat tett közzé a Putyin népszerűségéről, meg az ukrajnai háborúval kapcsolatos attitűdökről, és ott az látszik, hogy a fiatalokat érdekli ez a legkevésbé. Tehát azt lesz számít, hogy elviszik el őket katonának, vagy nem, ők csak ők követték legkisebb arányban azt, hogy mi zajlik Ukrajnában. Tehát én úgy érzem, hogy a fiatal generációknak nem tetszik ez a háború, és egyfajta közönösséggel próbálják nem észrevenni azt, ami a szomszédországban folyik. Ami azért egy eléggé cinikus hozzáállás, mert az ő országuk, az ő háborújuk, de mégis azt mutatja, hogy nem nagy lelkes hívei ennek az által is említett rendkívül különleges katonai műveletnek.
Vlagyimir Putyinnak az elődje, Mihail Gorbacsovnak ugye az volt a reménye, amikor Máltán találkozott Bushsal, hogy Oroszország, és bejelentették a hidegháború végét, az volt a reménye, hogy Oroszország egy demokratikus és fejlett ország lesz, amely békében fog élni a szomszédjaival. Most azt látjuk, hogy Moszkva, hát lehet, hogy enyhe kifejezéshez, hogy vasököllel igyekszik keresztül vinni az akaratát, és veszélyezteti az egész kontinenset, tehát Gorbacsov békére törekvő politikai örökségének hát egy kegyelemdöfést adott Vlagyimir Putyin. Mi a helyzet a többi országgal, amelyek az most kialakuló világrendben hát labdába rúghatnak? Gondolok itt Kínára például.
Hát Kína mindenképpen ennek a válságnak a nyertese, tehát Indiával együtt jelentős árkedvénnyel jut orosz energiahordozókhoz, földgázhoz és kőolajhoz, emellett Oroszország, amelyik az ukrajnai háború előtt nagyjából igyekezett egyenlő félnek mutatkozni a Kínával való viszonyrendszerben, teljesen egyértelműen alárendelt szerepet játszik most már, tehát Kína diktál azt, hogy mit mennyiért vesz meg, meg mit, milyen szívességet tesz Oroszországnak, tehát Kína köszönjük szépen, jól van, erősödik, és tulajdonképpen még, ha visszatérünk egy pillanatra az Egyesült Államokhoz, azért is fontos ez, mert eddig is sokan úgy gondolták, hogy az USA-nak a fő ellensége nem Oroszország, hanem Kína, és ha most a ukrajnai válság miatt Kína még erősebbé válik, akkor még inkább erősödni fog talán az a nézet Washingtonban, hogy nekünk nem Oroszország és Ukrajnával, hanem Kínával kellene hosszabb távon foglalkozni. Tehát Kína mindenképpen erősödik, Kína folytatja az ő szokásos politikáját, tehát igyekszik nem állást foglalni. Azt is látjuk, hogy a gázai válság ügyében is Kína próbál egyfajta közvetítői szerepet játszani. Ugyanezt teszi nagyjából Ukrajna és Oroszország tekintetében. Viszont az teljesen egyértelmű, hogy Kína az egyike azon államoknak, amelyeknek komoly befolyása van Oroszországra, és egy olyan ország Kína, amelyik azt is közölte Oroszországgal, hogy nem akarja azt, hogy itten bármelyikor, vagy bármikor Oroszország bárhol atomfegyvert vessen be, és ez mindenképpen egy pozitív tény, mert tudjuk azt, épp eddig is erről beszéltünk, hogy Kínának jelentős befolyása van az orosz politikára most már.
Amerikának érdeke Oroszországnak a térdre kényszerítése?
Oroszország meggyengítése az érdeke valószínűleg, tehát ugye azt látjuk, hogy Putyin alatt Oroszország egy agresszív állammá vált, amelyik fenyegette a nyugatot és fenyegette ezen belül az Egyesült Államokat is. Abban nem vagyok biztos, hogy a térde kényszerítése és teljes legyőzése érdeke lenne, már csak azért sem, mert azt is tudjuk, hogy ha Oroszország térde kényszerül, akkor lehet, hogy megint megerősödnek azok az erők, amelyek szétszednék az országot. Tehát azt tudjuk, hogy Észak-Kaukázusban már muzulmán többség van. Amerika sem örülne, hogyha a szélsőséges muzulmán befolyás alá kerülnének az észak-kaukázusi orosz területek, akár Csecsenföld, Ingusföld vagy Dagesztán. Tehát valószínűleg nem érdeke Oroszország térdre kényszerítése a nyugatnak. A meggyengítés az mindenképpen, tehát hogy ez az agresszivizmus elmúljon, aztán nem tudom, hogy ez be fog-e következni. Tehát azon is szoktam gondolkozni, hogy mi lenne, ha Putyin elmenne. Valószínűleg az ő utódja se lenne sokkal nagyobb demokrata, mint a jelenlegi orosz államfő.
Szokás mondani azt, hogy ahhoz, hogy a nagyhatalmak ismét partnerek legyenek a békében, szükség van egy új Gorbacsovra. Látsz ilyen embert? Kitermelhet a politikum egy újabb ilyen embert?
Én attól tartok, hogy nem. Tehát az teljesen egyértelmű, pillanatban Oroszországban az úgynevezett szilovikik, tehát a hadsereg, a rendőrség és a titkosszolgálat vezetői uralják ezt az országot, ezek az emberek nem engednek a hatalomhoz még egy Gorbacsovot. És azért is kicsi az esélye egy újabb Gorbacsov megjelenésének, mert amikor Gorbacsov a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára lett, akkor az orosz népesség egyfajta irítséggel, de pozitív gondolatokkal viseltetett a nyugat iránt. Tehát minden szimpatikus volt, ami nyugati volt. Most pedig pont azt látjuk, hogy ez kezd megfordulni. Tehát most az oroszok valóban elhiszik, hogy a nyugaton semmi sem működik, hogy a nyugat rohadt szét, és valóban van egy ilyen vélekedés, hogy Oroszország lesz majd itt a világ megmentője. Tehát még a társadalmi elfogadottság az sem lenne nagy egy olyan embernek, aki a nyugathoz fűződő kapcsolatok gyors rendezését szorgalmazná.
Zárásként Vlagyimir Putyin azt mondta, hogy Moszkvának gondolkodnia kell azon, hogy kivel tárgyaljon majd az ukrajnai békekötésről. Ez a kijelentés, ez ugyanolyan blöff, mint a nukleáris fegyverek bevetésének a lehetősége?
Szerintem igen, mert ugye azt tudjuk, hogy Oroszország Ukrajnával nem akar tárgyalni, mert ugye azt sugallja...
Hát Ukrajna sem akar tárgyalni azzal az Oroszországgal, amelyet Vlagyimir Putyin vezet.
Nem, sőt, ezt most már törvényben is van foglalva, hogy Putyinnal nem tárgyalunk. Tehát Oroszország teljesen egyértelműen az Egyesült Államokkal akar tárgyalni, mert azt akarja a világnak mutatni, hogy itt egyedül Oroszország, egyedül az Egyesült Államoktól függ az, hogy mikor ér véget ez a háború Ukrajna vereségével. Tehát én nem hiszem, hogy változná emiatt az orosz álláspont. Szerintem ők az USA-t tekintik egyedül tárgyalpartnernek, még az Európai Uniót sem. Tehát egyértelműen tűnt nekem az elmúlt években is, amikor ugye Putyin azt szorgalmazta, hogy a NATO vonuljon vissza az 1997-es, 1996-os bővítések előtti vonalakra, akkor is Amerikával akartak tárgyalni, nem az Európai Unióval. Tehát én nem hiszem, hogy itt ebben változás következett volna be. Putyin számára Amerika az egyetlen tárgyalófél, amelyik úgymond képes lehet az ukrajnai háború befejezésére.
Németh András, a HVG külpolitikai szakírója. Köszönöm, hogy itt voltál a Naprakészben, és válaszoltál a kérdéseimre.
Köszönöm szépen, nincs a meghívást. Szervusz!